Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek magasztalva a mi Urunkat, a 146. Zsoltár első és negyedik versét. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem az Urat, hirdessed dicséretét. Foglaljunk helyet, és így énekeljünk tovább a 280. dicséret első négy versét. Ismét egyik esztendeje Istentől kimért ideje telik el a mulandóságnak. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mulandóság alá rekesztett emberek vagyunk, de köszönjük, hogy arról a hűségről énekelhettünk, amely megmarad örökre, ahogyan a Zsoltáros is megírta, igazsága, hűsége megmarad mindörökre. Múló időnkben ez a mi egyetlen reményünk, vigaszunk, Urunk, hogy ebben a teremtett világban van valami állandó, amely nem fog megszűnni, amely nem fog elmúlni, sőt, inkább ki fog teljesedni, és mi is majd láthatjuk színről színre ezt az igazságot és azt a hűséget, amelyet most múlandóság alá rekesztve emberi testünkben csak rész szerint ismertünk és homályosan láttunk. Hadd köszönjük meg neked ezt a mögöttünk levő esztendőt, amikor megállunk annak utolsó napján, utolsó alkalmain, gyülekezeti közösségben, és kérünk téged, hogy beszélj velünk ezen a mai napon is, amikor a világ zajong, amikor a világ lármázik, akkor a te hívő néped hadd legyen csendben, és ebben a csendben hadd lássuk meg, Urunk, hogy mi az, amit mulasztottunk. Ebben a csendben hadd vegyük észre, mi az, amiben engedetlenek voltunk, mi az, amit nem tudunk helyrehozni, csak egyetlen dolgon tudunk odavinni a te kereszted tövébe, megtörve és üresen adni magunkat, hogy újat kezdj te bennünk, hogy megújítsd hitünket, ima életünket, hogy meggyógyítsd fülünket, hogy jobban halljunk, hogy meggyógyíts egészen bennünket, hogy teljesebben kövessünk és szolgáljunk, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy ma is szenteld meg a mi alkalmunkat jelenléteddel, és ebben a jelenlétben, miközben hangzik az ige, te fejtsd meg nekünk annak személy szerint egyen-egyenként számunkra szóló üzenetét. Hadd legyen a te néped boldog ezen a mai napon, aki igével él, aki le tud borulni, hálát tud adni, hogy nem bűneink szerint cselekedtél velünk, hanem irgalmad és igazságod szerint. Hűséges atyánk vagy, nemhogy nincs szívünknek rád panasza egyenesen, hálát adunk neked, Urunk, többet kaptunk, mint amit érdemeltünk, sokkal többet, mint ami jogos lenne, sőt, nem is azt kaptuk, amit érdemelnénk, ami jogos lenne, és milyen sok ajándékaiddal töltöttél be bennünket ebben az esztendőben. Kérünk, hogy te fakaszd fel a szívünkben ezt a hálát, mert magunktól ez sem megy, erre nem vagyunk képesek. Szent lelked áldott munkáját kérjük azért, Urunk. Adj most hozzád térő szíved szent indulatot, és felfakadó hálánkból kérünk, hogy a te neved, a te nagyságod dicsőítessék. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, a tegnapi és a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakasz verseiből, a Mózes első könyve 4. fejezetéből olvasom az első 13 verset, mivel hosszabb igeszakasz, ezért helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes első könyve 4. fejezetéből az első 13 verset hallgassuk. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, ki fogadva a méhében, és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülé annak atyafiát Ábelt, és Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjedt, és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre, az ő atya fiára, és megölte őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termőerejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó kalózunk szerint következett ez a történet, amelyet bizonyára sokan jól ismernek, mégis ritkán beszélünk róla, és ritkán hangzik innen igehirdetés. Óesztendő utolsó napján az idő múlására figyel mindenki, és ebben a történetben is szerepel a múló idő. Hiszen azt olvassuk, hogy lőn pedig idő múltával. Mi történt idő múltával, ahogy Isten igéje fogalmaz a mi számunkra, ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni, hogy idő múltával mi történt, akkor azt úgy foglalnám össze, hogy még jobban kiteljesedett a bűn. Hiszen ennek a mai fejezetünknek, mai szakaszunknak a központi üzenete az mégis ez, hogy jobban kiteljesedett a bűn, és a sötétben azért van egy reménysugár, mert a fejezet azzal fejeződik be, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Olyan a kiteljesedő bűn, mint az a vírus, amely elindul és százezreket megfertőz, vagy az a járvány, amely elpusztít sokakat. Eltelt egy bizonyos idő, mondja a Szentírás, idő múltával, egy olyan idő, amiről a Biblia nem ír, mert valószínűleg nem volt érdemes írni. Eltelt egy idő, amelyben eszükbe sem jutott az első embereknek, Kainnak, Ábelnek, hogy áldozzanak az élő Istennek. Hogy keressék az ő orcáját. Vagy hogy segítségül hívják, mert majd a végén fogjuk olvasni, hogy akkor kezdték el segítségül hívni az Urat. Eltelt egy idő, mely elveszett. És óesztendő utolsó napján, testvérek, idő múltával mi is gondoljunk erre, arra az időre, amely többet vissza nem lehet hozni, arra az időre, amely lefolyt, amely elfolyt, amely kifolyt a mi kezünkből, arra az időre, amelyben nem tettük meg azt, amit meg kellett volna tenni, vagy amit megtehettünk volna. Idő múltával. Ádám és Éva gyermekeiről olvasunk, testvérek, és látjuk, hogy mennyire igaz az Isten igéje, hogy bűnben fogantatnak, és bűnben születnek. Elbukott az édesapa, és vele együtt elbukott az emberi nemzetség, vele együtt a fiak, az unokák, a későbbi nemzedékek. A bűn kiteljesedik. Majd Lámeknél fogjuk olvasni, szintén ugyanebben a fejezetben, amikor azt mondja, hogy megütötte valaki, ezért megölte. Lehet, hogy valaki csak pofon vágta, de ő azt mondta, hogy embert öltem. Embert öltem. Ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres Lámekért. Micsoda folyama, testvérek, ez a bűnnek. Mint amikor a folyó megárad és elönt mindent, és elpusztít mindent, és romba dönt házakat. Így látjuk ebben a mai ige szakaszunkban, hogy idő múltával megnövekedik a bűn. De nem csak idő múlásáról szól a Biblia nekünk, hanem az idők teljességéről. És az idők teljességében Isten kibocsátotta az ő fiát, aki szűztől született, hogy megállítsa ezt a folyamot, hogy feltartóztassa a bűn áradatát, és megváltsa az ő népét. Úgy kezdődik ez a mai ige szakaszunk, testvérek, hogy Éva gyermeket szül, és azt a nevet adja neki, hogy Kain, mondván, hogy nyertem férfit, férfiút az Úrtól. Lehet, hogy arra gondolt Éva, hogy ő lesz a megígért mag. De nem lehetett ő, mert úgy kezdődik a történetünk, hogy és ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, vagy az újfordításban egyes új vagy vele hált. Tehát nem csak asszony magva Kain, hanem férfinak magva, tehát nem lehetett ő. De lehet, hogy Éva ezzel a reménnyel indult, Ábel pedig, aki gyengébb lehetett, mint testvére, ennyit olvasunk róluk, hogy mi volt a foglalkozásuk, az egyik földművelő, Ábel pedig pásztor volt. És idő múltával. Nem baj, ha elmúlt ez az idő, testvérek, de legalább idő múltával elkezdték az Urat keresni. Milyen jó lenne, hogyha minél hamarabb kezdenék az emberek keresni. De legalább idő múltával visznek áldozatot az Úrnak, és itt megint nagy sötétség van, testvérek, és sok talány van, hogy miért tekintett az Úr Ábelre és az ő áldozatára, Kainra pedig és az ő áldozatára nem tekintett. És nagyon sokféle variáció van, hogy mit gondolnak emberek erről, a rátekintésről, illetve arról, hogy nem tekintett az Úr Kainra és az ő áldozatára. Nézzük meg röviden, hogy mi a különbség a kétféle áldozat között, és azt hiszem, hogy így óesztendő utolsó napján mai üzenete is lesz ennek az igének, ami számunkra. Mi a különbség a két áldozat között? Némelyek azt gondolják, hogy hát az, hogy az egyik termény volt, a másik meg állat volt, az egyik véres áldozat volt, a második meg pedig vértelen áldozat volt. Itt segítségül kell hívjuk a Biblia többi igéjét, hiszen azok magyarázzák számunkra ezt a történetet, hogy mi volt a különbség közöttük. Én így fogalmaznám meg, és így írtam le, hogy az egyik azt viszi az Úrnak, Kain, megépíti ő is az ő oltárát, de azt viszi az Úrnak, amit megtermelt, amit előállított, visz a föld terméséből, viszi a saját kezének a munkáját. Ábel pedig, akiről a zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy hitáltal vitt becsesebb áldozatot. Ábel pedig azzal áldozik Istennek, és úgy megy az Isten elé, hogy Isten mit munkált benne, és mit véghez benne. Milyen nagy különbség a két élet között, testvérek. Az egyik azt mondja, hogy ezt én termeltem meg, ez az én orcámnak a verítéke. A másik pedig azt mondja, hogy hálás vagyok Istennek azért, amit ő munkált bennem. Mert hit által vitt becsesebb áldozatot. Más helyen pedig a Biblia a Máté evangéliumában igaznak nevezi Ábelt. Az Isten igéje. Az igazság pedig nem jöhet máshonnan, csak az Istentől. Igazán nem nyilváníthat senki, csak maga az Isten, aki erre egyedül hivatott és egyedül jogos. Ez a nagy különbség, hogy az egyik viszi azt, amit ő a saját keze munkájának tekint, a másik meg viszi azt, a hálát, amit az Isten munkált benne. És testvéreim, ez a nagyon fontos, hogy ma nézzük meg, hogy utolsó napján ennek az évnek hogy állunk mi a mi Urunk előtt. Vajon azt tudjuk-e felsorolni, hogy mit értem el? Vajon azt, hogy mire jutottam? Vajon önmagam dicsérem-e meg, vagy a szívem háláját tudom hozni az Úr elé, hogy mi az, amit ő munkált bennem, mi az, amire ő juttatott el engem. Ez a nagy különbség, az első nagy különbség a kétféle áldozat között, testvérek, mert a Szentírás azt mondja, hogy Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van. Isten nem tekint Kain áldozatára, mert csak azt látná, ami a szem előtt van, de az Úr nem azt nézi, ami a szem előtt van. Emlékeztek arra, amikor Jézus Krisztus megáll a templomban a perselynél, és nézi, hogy hogyan vetnek bele pénzt az emberek. És nem azt nézi, hogy mennyit vetnek bele. Mert akkor a gazdagokat dicsérné meg, akik sokat tettek bele. De Jézus nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van, és odaállít egy özvegyasszonyt példaként, aki beleteszi azt a két fillért, minden vagyonát belerakja, és nem tudja, hogy holnap miből fog venni kenyeret, de az ő hite ez, hogy rábízza magát arra az Istenre, aki a mindennapi kenyérről fog gondoskodni. Mert amit kértek, azt megadja néktek. Amit hitáltal elévisztek, a gondviselő Isten azt meg fogja adni. Amikor Sámuel elmegy Isai házába, ugye ismerjük a történetet, hogy királyá kenje Izrael következő vezetőjét, akkor jönnek a atléta típusú fiúk, kigyúrt testtel, na nem konditeremben edzettek, hanem kinn a határban, a földön, meg az állatok mellett, meg a ház körül, és munkában, és nem szórakozva, és azt mondja neki az Úr, hogy ez sem az, akit az Úr választott. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van, mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. A két áldozat között ez a különbség. És testvérek, ezen a mai napon is az Isten vizsgálja a szíveket. Az Isten népe pedig kéri is, hogy vizsgálj meg engem, Uram. És nézd meg, ha van én nálam a hamisságnak valami útja. Az egyik külsőségekben akar tetszelegni, formális Isten tiszteletet tart. Ó, mennyire ismerjük ezt, testvérek, amikor valaki ilyen formális Isten tiszteletet akar tartani, a másik pedig, Ábel pedig nem formális Isten tiszteletet tart, hanem valóságosan akarja imádni szentségben és igazságban az ő élő Istenét. A mi emberi szemünk ezt nem tudja megkülönböztetni, de Isten meg tudja. Isten meg tudja különböztetni. És azt olvassuk, hogy rátekintett Ábelnek az áldozatára. De valakiről olvassuk, hogy valakiben viszont az Atya gyönyörködött. Ábel áldozatára rátekintett, Jézusban viszont gyönyörködött. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Nézzük tovább, testvérek, hogy mi történt az igében. Azt olvassuk, hogy mikor Kainra és az ő ajándékára nem tekintett az Úr, akkor Kain haragra gerjed és lecsüggeszti fejét. És Isten megszólal, és azt mondja neki, hogy miért gerjedtél haragra? Miért gerjesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ezt sokan ezt az igét megint félre szokták érteni, és eleve úgy olvassák, ahogy nincs a Bibliában, mert sokaktól hallottam, akik úgy idézték, hogy ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jót cselekszel. Mert ugye a mi emberi agyunk erre van beállítva, hogy jót cselekedni, vagy nem jót cselekedni. De az ige nem ezt mondja. Az ige azt mondja, hogy ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtól esekedik, és reád van vágyódása. Mit határozott meg itt Isten, testvérek, ebben a mondatban? Hadd fordítsam le úgy, ahogy érthető mindannyiunknak. Talán így lehetne inkább magyarázni, hogy ha jól áldozol az Istennek, akkor emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól áldozol az Istennek, akkor a bűn az ajtót leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. Ha jól tiszteled a te Istenedet, és ha nem jól tiszteled a te Istenedet, értjük az ígét, testvérek? Ha jól tiszteled az Urat. Mert testvéreim, ezt ma sokan nem értik, hogy Isten meghatározta azt, hogy őt hogyan tiszteljük. Isten nem lehet akár hogyan tisztelni. A vallásos embernek mindig csak egy fontos, figyeljétek meg, az, hogy hol tiszteli az Istent. Aki külsőleg akarja Isten tisztelni, annak mindig az lesz a fontos, hogy hol kell az Isten tisztelni. Emlékeztek? János 4, Samária asszony. Hát hol kell imádkozni? Mert a mi atyáink azt mondták, hogy itt kell imádkozni. Van egy hely, ahol imádkozni kell, mert olyan fontos, hogy hol. Én sok helyen szolgáltam, és amikor valahol alkalmat tartottunk, akár evangelizációt, különösen vannak olyan vidékek, ahol az emberek nem viselik el, hogy az ne a templomba legyen. Ja, hát csak a gyülekezeti házban lesz, oda nem megyünk. Miért? Hát mert az nem templom. Hát csak a gyülekezeti házban lesz. Vagy volt, ahol elkérték a művelődési házat, mert a templom olyan hideg volt, hogy befagyott a vázában a víz, és hát hogy a gyülekezet meg, hát az ige hirdető se fagyjon meg, hát kérjük el a művési házat, hát csak a művési házban lesz, hát oda nem megyünk. A templomban, mert ha megfagyunk is, nekünk a templom a szent hely. A templom szent hely valóban, ha ott az Isten igéje szól. Ha az Isten igéje nem szól, ugyanolyan terem, mint a többi. A templomot nem a hely teszi szenté, hanem az élő Isten jelenléte. Az élő Isten jelenléte pedig az íge szerint, ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak. Ahol van ige hirdetés és vannak ige hallgatók. Hol kell imádni? Azt Jézus megfejti az asszonynak. Nem az a kérdés, hogy hol imádjuk az atyát, hanem az, hogy hogyan. Lélekben és igazságban. Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És testvéreim, mivel óév utolsó napján vagyunk, kérdezze meg tőlünk ma a Szentlélek maga, hogy hogyan tiszteltem ebben az évben az én Uramat. Hogyan tiszteltem az Istent? Hogyan imádtam őt? Hogyan áldoztam neki? Egyáltalán hogy lehet Istennek áldozni? Terményt vinni, birkát vinni? Az ige megfejti nekünk nagyon világosan, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Mit vihet ma az Isten népe áldozatul az ő háláját? Az ő háláját, mert megépítetett egy oltár, az ő háláját, mert ezen az oltáron nem Ábel bárány volt, hanem maga az Isten báránya, Jézus Krisztus. és aki ennek a titkát megérti. Mert én biztos vagyok benne, testvérek, hogy az Ószövetség hívői ezt a titkot értették, akik az Ószövetségben hitben jártak, mint Ábrahám, mint Ábel, és akikről még tudunk, mert a Biblia nyilvánvalóan leírja, meg még sokakról biztos nem is tudunk, mert arról nem írt a Biblia. Mert ha mindenkit leírt volna, tudjuk a zsidó 11-ből, akkor egy könyvtárnyi könyv se lett volna elég, meg ha mindenkiről írt volna a Szentírás, de biztos vagyok benne, hogy az Ószövetség hívői azért számítattak az igazak közé, és azért számolta őket az Úr oda az ő népe, az ő lelki népe közé. Mert úgy gondolkoztak, hogy egyszer majd ezen az oltáron nem bárány lesz. Noé úgy gondolkozhatott, hogy most a bárka ment meg bennünket a víztől, de jön majd valaki, aki az ítélettől, az örök ítélettől, a kárhozattól fog engem és bennünket megmenteni, az ő népét. Biztos vagyok benne, hogy így gondolkozott Noé, hogy ez egy jelkép. A bárka egy jelkép. Igen, testvérek, azt olvassuk az igében, hogy ez a nagy különbség. Jól imádta-e az Istent? Mert ha nem jól imádja valaki, milyen érdekes, hogy párba állítja a Szentírás, és azt mondja, hogy ha nem jól tiszteled az Istent, akkor vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Mintha az ige azt mondaná, ember, van valami, ami megment a rád leselkedő bűntől, Istennek a helyes imádása, Istennek a helyes tisztelete. Az Úrral való helyes kapcsolat, a vele való élő közösség. De vigyázz, mert ha ez nem, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, és várja az ajtónyitást. És testvérek, hogyha nem az mi élő Istenünket nem így tiszteljük, imádjuk, magasztaljuk, ha nem neki adjuk magunkat, akkor elindulunk azon az úton, amikor az ajtó elkezd nyitni, elkezd egy másik irányba nyitni, mint az az ajtó, ami üzletek bejáratánál van, ugye vagy a nyílás, vagy a bejárat felé van, vagy a belső tér felé néz. Az a forgóajtó, tudjátok. Vagy a bejárat felől van a lyuk, hogy így mondjam, ahova beállunk, vagy a belső tér felé. És amikor a lyuk az ott van, az üres tér, az ott van a bejárat felől, akkor a másik felé le van zárva. Aztán forog, aztán ott van lezárva, és oda nyílik, és kiléphetek, és beléphetek az üzletbe. Ilyen lenne az Úrral való kapcsolat. Ha nem Isten felé nyitok, ha nem így nyitok Isten felé, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, és beugrik oda. Nyílást. Hogy énekeltük az előbb az énekben, hogy valahogy így írja az énekíró, hogy rajta a kísértés ilyen nyílást ne találna. Keresi a nyílást. Hollandiában van az egyik városban az úgynevezett Polder Múzeum, és ott emléket állítottak egy kicsi fiúnak, már ott valahol a bejárat után van. Egy kicsi fiúnak emléket állítottak, mert ez a kicsi fiú csak annyit csinált, hogy amikor megépítették az első ilyen gátat a hollandok, akkor ugye nagyon kellett figyelni, hogy rés ne támadjon rajta, ahol a víz betör, az kimossa, és az egész gát semmivé lesz, az egész munka semmivé lesz. És ott a Polder Múzeumban van egy kisfiú, aki így az ujjával, hát persze ez gondolom, hogy csak képletesen csinálták, így az ujjával bedug egy lyukat addig, míg jönnek a férfiak, mert ezen a lyukon keresztül elkezdett a tengervíz ömleni. Elkezdett befolyni a tengervíz. Na most nem olyan nagyon jött, de aki ilyennel foglalkozott, az tudja, hogy ha egy pici lyukon jön, az mindig nagyobb lesz, az mindig jobban kimossa, és aztán az egész gát tönkre megy, és a kisfiú így bedugta állítólag az ujjával, vagy karjával, vagy valamivel a vizet, hogy be ne jöjjön a víz. óévi igénk, hadd eszméltessen erre bennünket. Hol jött be a víz az életembe? Mi az a rés, ahol befolyik a világ? Mi az a rés, ahol befolyik a világ kívánsága? Mi az a rés, ahol befolyik a világ szemlélete, a világiasság? Egy rettenetes dolog, testvérek, mikor valakinek Ábelként kellene áldozni az Istennek, és mégis van egy lyuk, van egy nyílás, van egy rés, ahol a bűn az ajtó előtt leselkedik. Csapkodja a gátakat, el akarja mosni, hogy öntsön el, pusztítson el, mert nem egyébért jő, hanem hogy ő jön és pusztítson. Vajon hol volt az a nyílás, amit be kellene most foltozni, aminek ellent kellene állni, hogy egyetlen dolog önts el az életünket, a kegyelem árja. Az, amiről úgy éneklünk, hogy kegyelmed mit ne törne át. Gát Isten felé, vagy gát a világ felé. Testvérek, aztán azt is olvassuk, hogy Isten számon kér. Isten számon kéri Kaint, és azt mondja, hol van a te atyád fia? Hol van a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Hol van a te atyád fia? Valaki, tudjátok, mit mondott erről? Azt mondta, hogy ezt a kérdést úgy is lehetne kérdezni, hogy hol van Jézus Krisztus? Én nagyon örültem ennek a gondolatnak. Hol van Ábel? Tudnélik, azért kérdezi az is, hogy hol van Ábel, aki a te testvéred? Hol van Ábel, aki felől úgy rendelkeztem, hogy ti egymást támogassátok, segítsétek? Hol van Ábel, akinek hordoznod kellene a terhét, meg ő a tiedet? Hol van Ábel? Valaki ezt mondta, hogy így is lehetne kezdeni, hol van Jézus Krisztus? Mennyire beszűrődött a világ, testvérek? Kain életében ezt látjuk, hogy azt mondja, semmi közöm hozzá, avagy őrizője vagyok az én atyám fiának. Ugye látjuk, hogy megszűnt az Istennel való kapcsolatuk a bűn esetben, itt pedig mi szűnik meg? Az ember és ember közti kapcsolat. Mert ez mindig kihatással van. Ez is mindig összhangban van egymással. Azért, amikor Jézus Krisztus azt mondja az övéinek, hogy szeresd az Urat, és szerest felebarátít magadat. Mert ebből az is fog következni, hogy lesz felebarátod, akit szeretni fogsz. Hol van a te atyád fia? Hadd kérdezzem így meg, ezen az utolsó napon, hogyan éltünk egymással itt a gyülekezetben? Hol van a te atyád fia? Megkérdi az Úr Jézus Krisztus, hol van? Lehet, hogy egy családtagod, lehet, hogy egy barátod, lehet, hogy egy ismerősöd. Hol van a te atyád fia? Avagy őrizője vagyok én? Különösen olyan világban élünk, testvérek, ahol mindenki magával akar törődni. A világban ez van, el és bezárkózik az ember. Isten pedig azt mondja az ő igéjében, hogy azért helyezett bennünket egymás mellé a gyülekezet közösségébe, mert szükségünk van egymásra. És ezt minden alkalommal, amikor az apostoli hitvallást mondjuk, elmondatja velünk. Hol mondatja el velünk? Amikor azt mondja, hogy hiszem a szentek közösségét. Vagyis hitvallási tételünk, testvérek, az, amit a bűn megrontott, tudni, megrontotta a szentek közösségét. Úgy, ahogy megrontotta a bűn a testvér és testvér közötti kapcsolatot, olyan értelemben, akik valóban vér szerint testvérek, úgy a bűn megrontotta azt a kapcsolatot, amelyet olyan vér köt össze, amely a Jézus vére. Amely a Jézus vére köti össze. Megrontotta ezt a kapcsolatot. Figyeljétek meg az új szövetségi leveleket. Nyáron vettük, emlékeztek rá, akik ott voltak, mikor Jakab apostol erről beszél. Azt mondja, amikor bejön valaki a gyülekezetbe, de ugyanerről beszél Pál is. Azt mondja, bejön egy gazdag, annak kiterítitek a piros szőnyeget. Bejön egy szegény, arra rá se néztek. Mert hol van a te atyád, fia? Jézus Krisztus pedig úgy rendelkezett, most éneket is idézhetnék, de inkább a Róma 14-et idézem, tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. A kaini lelkület az mindig ez. Én magam létezem. Volt a katonaságnál nálunk egy fiú, tudjátok, akkor még nagyon nagy dolog volt, ha valaki csomagot kapott. Az azt jelentette a csomag, hogy ugye szemlére van téve, meg az azt jelenti, hogy az mindenkié. És akkor volt egy fiú, aki emlékszem, nagyon szerette a csokoládét. Hát mondjuk más is szereti, de ez a fiú különösen szerette a csokoládét, és ha volt a csomagban csoki, akkor kivette, és megkérdezte, hogy esetleg kér még valaki, aztán már ment és ette meg. Esetleg kér még valaki, feltette a kérdést, ilyen költői kérdést, válasz nem várt rá, mert ugye erre a válasz csak a tátott száj lehetett volna. Hát aztán ő ezt nem várta meg, míg valaki nyúl érte, úgy vette, hogy nem kér senki. Hol van a te atyád, fia? Mennyire megdöbbentő, testvérek. Hol van a te atyád, fia? És itt a gyülekezetben is nyugodtan meg lehet ezt nézni, testvérek. Vajon ebben az évben többeket ismertem-e meg, mint azelőtt? Én még mindig nem ismerek mindenkit, de sok mindenkit ismerek a gyülekezetben. Ezt tudjátok, hogy nyáron is ez volt a csendes héten az egyik ilyen célom, hogy akiket nem ismertem, azokat megismerjem. De még nem ismerem annyira. Én az előző helyemen azt szoktam mondani, majd ha a nagyanyád nevét is tudom, na akkor el lehet mondani, hogy ismerlek. Azért itt sokótoknak talán a nevét se tudnám elmondani, nemhogy a nagyanya nevét. Vajon ismerem-e, hol van a te atyád, fia? Ismerem-e az életkörülményeit? Ismerem-e a nehézségeit? Ismerem-e a terheit? És azt kell mondani, hogy nem. Pedig az Isten azért rendelt mellé. A gyülekezet, testvéreim, Jézus Krisztus megváltott népe, de olyan megváltott népe, amely azért van, hogy ne magának kedveskedjen, hanem, hogy mondjuk a hitvallásban, hanem ajándékait a másik tag javára és üdvösségére fordítsa. És nem azt nézni, hogy mit kapok én, hanem mit adhatok én. A világi szemlélet ez, testvérek, és éppen ezért az Isten igéje rendelkezik, mert megromlott a kapcsolat testvér és testvér között, szülő és gyermek között, munkaadó és munkavállaló között. Nem erről beszél Pál apostol? Ti szülők, ti gyermekek, ti gazdák, ti cselédek. Hát olyan Istenünk van, aki megromlott kapcsolatokat helyre akar állítani. Kain miért érdekes, ami számunkra a Bibliában, mert megmutatja, testvérek, mi lakik a mi szívünkben. Miért gerjedtél haragra? Én úgy magunkat is beleértve, vagy magamat is beleértve, sajnos, el kell mondjam, hogy az utóbbi idők tapasztalatai az, hogy nagyon hamar haragra gerjedünk, semmiségekért, piti dolgokért. Miért gerjedtél haragra? Mi van a te szívedben? Jézus látja, és ezért azt mondja, hogy van okos Isten tisztelet, van jó áldozás. Hogy mondja a római levélben Pál apostol, szánjátok oda magatokat. Szánjátok oda magatokat, mint élő szent áldozatul, mint a ti okos testeiteket, mint okos Isten tiszteletet az Istennek. Szánjátok oda. Isten megfenyíti Kaint, de testvéreim, ebben is az ő kegyelme szólal meg. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándor légy ezen a földön. Még azt elfelejtettem mondani, de az nagyon érdekes, hogy a mai dogmatikusok hogy fogalmazzák meg. Mert a világ, vagy a vallásos ember az úgy fogalmazza meg, hogy tiszteld az életet. És úgy fogalmazzák meg, hogy azért nem ölünk embert, mert tiszteljük az életet. A mai dogmatika olyan jól megfogalmazza, és azt mondja, hogy nem az életet tiszteljük. A hívő ember az Isten tiszteli, aki az életet adja. Milyen nagy különbség. Nem az élet tiszteletéről van szó a parancsban, hanem az Isten tiszteletéről van szó. És mi lehet más, testvérek, központi üzenete? Ennek az igének, ami számunkra az, hogy tiszteld az Urat, tiszteld az Istent. De úgy tudod tisztelni, ha magadat hozod. Úgy tudod tisztelni, hogyha hálás vagy. Hálás pedig csak akkor lehetsz, hogyha megtudod, hogy Isten mit tett érted. Hálások nem azért vagyunk, mert sokra jutottunk. Hálások nem azért vagyunk, mert ez az év nyereséges volt. Mert ha meg nem nyereséges, akkor háládatlanok vagyunk. Akkor elfordulunk. Hálások azért vagyunk, mert tudjuk, hogy mit tett értünk az Isten. Amikor az ember elvenni tud csak, elvenni életet, akkor az Isten adni akar, mert minden jó adomány az tőle van, a világosság atyától száll alá. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, hogy ne védjük magunkat és mentsük, úgy, mint Káin, aki nem azt mondja, hogy megállok előtted bűnbánattal, Uram. És a Káin még a végén ennyit, hogy érdekes, hogy nem is a bűne riasztja, hanem a bűnének a következménye. A büntetés jobban izgatja, mint maga a bűn. A bűn nem izgatja, csak az, hogy az Isten megbüntetett. Testvérek, ezen a mai alkalmon tényleg álljunk meg így az Úr előtt ma. Álljunk meg, hogy a bűnt nem elhordozni kell. Azt mondja, nagyobb az én büntetésem, mint elhordozhatnám. Hanem legyünk hálásak azért, hogy valaki elhordozta helyettünk ezt a büntetést. Valaki elhordozta véres áldozattal. Ezért jött, és mi ezért járulhatunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Hadd kívánjam, hogy az Isten szent lelke gerjesszen bennünk szent indulatokat. Ilyen szent érzéseket ezen az estén. És álljunk meg úgy a Golgota alatt, hogy igen, Uram, oda szánom és oda szentelem magam. Ha nem ezt teszem, akkor a bűnnek nyitok ajtót. Ha nem helyesen teszem ezt, akkor a Sátán majd végzi a maga magvetését az életemben. Add, Uram, hogy neked éljek, neked szolgáljak. Ezért tudjuk ma elmondani, hogy itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Itt van szerelmem áldozatja, hűséget hű kezedbe adja. Itt van szívem, itt van szívem. Imádkozzunk. Édesatyánk, megható és nagy előttünk a te kegyelmességed és irgalmasságod, és megvalljuk, hogy égbe kiáltó az a bűn, amely látszik, és az a bűn is, amely titkos, amely nem látszik. Vannak, amit tudnak rólunk emberek, vannak, amit nem. Van, ami nyilvános, van, ami nem. De köszönjük, hogy előtted úgy állhatunk meg, mint aki előtt leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Megköszönjük neked azt, hogy igédet azért adod elénk, hogy tanuljunk belőle. Meglátjuk önmagunkat benne, mire vagyunk képesek. és meglátjuk benne a te szent lényedet, szentségedet és igazságodat, hogy mire vagy képes te, aki tudsz a szívben munkálkodni, egy életet formálni, aki tudsz újjászülni, és aki igazzá tudsz nyilvánítani minden bűnünk ellenére is. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Hadd állítson meg ez az ige bennünket ezen az óévi istentiszteleten, és az az új kezdet, amit elkezdünk, az hadd legyen az, hogy igazán szeretnénk téged tisztelni és imádni. Kérünk téged, te munkáld ezt a mi szívünkben. Te adj ehhez erőt, mert magunktól ez nem fog menni. Te gerjesz vágyat a mi szívünkben, mert vágyaink nem e felé fognak vonni. Kérünk téged, hogy ne nyissunk ajtót, és kérünk, amikor ezért imádkozunk, akkor te állj ott a szívünk ajtajánál, és te tartsd az ajtót a kezedben, Urunk, hogy ne nyissunk rést a világ felé, a testiség felé, a világ szelleme felé. Ne mondjuk azt, hogy így csinálják a többiek is, hanem legyünk mi a te megváltott néped, egy nép és egy sereg, akik úgy tudnak együtt menni, ahogy az énekíró megírta, ha botlanak a gyöngék, akkor segít az erős, és hordjuk, emeljük önként kint gyöngesége győz. Bocsáss meg, hogyha olyan lelkületűek is vagyunk sokszor, hogy nincs szükségünk a másikra, ha csak a magunk hitéletét nézzük, ami ige hallgatásunk a fontos. Bocsáss meg, hogy sokszor a mellettünk ülőt sem tudjuk, hogy ki, mivel küszködik, milyen harcai vannak, miért könnyes a szeme, miért fáj a szíve. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk olyan indulatot és lelkületet, amely te benned volt, Úr Jézus. Amikor észrevesszük a másikat, és nem lenyomjuk, kritizáljuk, megszóljuk, ledorongoljuk, hanem szelíden, ha kell, figyelmeztetjük, ha kell, akkor segítünk, és mindenképpen felemeljük, ha éppen elbotlott. Kérünk, hogy áld meg a te népedet, itt letelepedett gyülekezetedet, szeretteinket közelben és távolban, betegeinket, gyászolóinkat, akik szerettüket vesztették el az elmúlt napokban. Kérünk téged, hogy áld meg ezt az egész teremtett világot még kegyelmi idővel, amelyben szól a te hívásod és a te evangéliumod drága üzenete. Amen. Egy csendes percben vigyük az Úr elé könyörgéseinket. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül, testvérek, a megkezdett 280. dicséret két utolsó versét énekeljük. A 280. dicséret 5. és 6. versét. Tökéletességnek atya, az öröm szívemet hatja, valahányszor azt elgondolom. Hallgassuk az áldó igét, testvéreim, a Római Levél 12. fejezetéből. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.